Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Darák Péter, a Kúria elnöke, a beszélgetést felvételről hallják, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
A devizahiteles ügyek és a munkaügyi felülvizsgálati ügyek érték el nagyobb számban a Kúriát ebben az elmúlt fél évben. Elnök úr, látnak-e már olyan ügyet, ami elemzést igényel, vagy valamilyen kúriai jogegységesítő metódus beindítását?
Egy nagyon érdekes munkamódszerváltás következett be a Kúrián az elmúlt években. Korábbi beszélgetéseinkben is szót ejtettünk már arról, hogy szeretnénk, ha korábban reagálna a Kúria a felmerülő problémákra. A érvénytelenségi kérdésekben ott tartunk, hogy gyakorlatilag havonta összeül egy 20 fős testület, egy konzultációs testület, amely az alsófokú bíróságokon éppen felmerülő aktuális kérdésekben beszélget. És a beszélgetés eredményeként születik egy emlékeztető, ez egy nem szó szerinti jegyzőkönyv az elhangzottakról, amit a Kúria közzé tesz. Ennek az emlékeztetőnek természetesen semmilyen kötőereje nincs az alsófokú bíróságokra vonatkozóan, de segítheti őket a munkájukban, ha valamilyen értelmezési nehézséggel szembesülnek. Ezeket az emlékeztetőket, amely most már a tizedik ilyen emlékeztető, ezeket folyamatosan közzétesszük a Kúria hivatalos lapjában és honlapján is.
Ezek, ha eljutnak az alsófokú bíróságokra, ahol éppen olyan ügyet tárgyalnak, amit a kúriai testületek, az emlékeztetők megfogalmazásakor a napirendre vesznek, és ön azt mondta, hogy nem befolyásolhatja az ítélkezést a törvény szerint, akkor mégis milyen hatása van? Elgondolkodnak a bírák azon, hogy mi lesz, ha az ügyük majd a Kúrián köt ki?
Nem garancia az ott megválaszolt kérdés arra, hogy a Kúria is így fog dönteni. Azt jelzi csak ez az emlékeztető, hogy az adott kérdésekkel foglalkozó bírák között milyen többségi álláspont alakul ki, milyen szempontok merülnek fel egy kérdés megválaszolásakor. Tehát tulajdonképpen körberajzolja a problémát a bíró számára, de a problémáról magának a bírónak kell döntést hoznia.
Több vagy finomabb kérdések merülnek fel ezzel a munkamódszerrel, mint korábban, amikor a Kúriára beérkezett ügyeket már az ottani elbírálás során kellett megvizsgálni?
Így van, minőségi különbség van a két megközelítés között. A Kúria mindig az elvi jelentőségű, magas absztrakciós szintű kérdésekre adott választ a jogegységi eszközei útján, míg ezek a konzultációs testületek főként technikai jellegű kérdésekkel foglalkoznak, és egyfajta gyakorlati segítséget próbálnak nyújtani a bíróknak.
Van most előkészület alatt egyébként jogegységi határozat? Bármilyen kérdésben, például devizahiteles vagy munkaügyi felülvizsgálati kérdésekben?
Jelenleg nincs folyamatban jogegységi eljárás, de folyamatosan érkeznek a Kúriához jogegységi eljárás kezdeményező kérelmek, amiket az illetékes kollégiumok megvizsgálnak, majd véleménnyel ellátva kapom meg ezeket a válaszlevél tervezeteket, amelyeket aztán a kezdeményezők megkapnak.
Meg lehet azt most ítélni, hogy például a devizahiteles ügyekben, amelyek az elmúlt évek legnagyobb horderejű ügyeinek számítottak, tisztázott-e már minden jogi kérdés?
Azt hiszem, hogy ezt az állapotot soha nem fogjuk elérni, hogy minden kérdés tisztázott legyen. Minden esetre, ha végig tekintjük 2013-tól ezeknek a pereknek a kronológiáját, akkor azt látjuk, hogy az alapvető kérdések, amelyeket a bírói gyakorlat megfogalmazott, azokat a Kúria megválaszolta, de folyamatosan fogalmazódnak meg újabb és újabb kérdések. Azonban a polgári kollégium származó információim szerint jelenleg igazán izgalmas új megközelítéseket a Kúria előtt folyamatban levő perek nem tartalmaznak.
Az év áprilisában kezdtek hozzá az új polgári törvénykönyv könyveiben szereplő jogintézményeket, nyilvánvalóan leginkább az újakat vizsgáló jogegységi csoportok a munkájukhoz, tehát ezeket kezdték el vizsgálni, eltelt az év. Mire jutottak?
A jogegységi csoportok létrehozásával talán a legelőbbre szaladtunk valamennyi szervezési megoldásunk közül, hiszen a konzultációs testületek azok a felmerülő kérdésekre keresnek közösen választ, és ez is már egy unortodox megközelítése a jogegységnek, de a jogegységi csoportok azok gyakorlatilag olyan szakmai közösségeket hoztak létre az egész ország bírái között, amelyek az új PTK egy-egy könyvével kapcsolatosan indult perekben felvetődő kérdések megbeszélését célozzák. Ez egy virtuális tanácskozás formájában történik egy intranetes oldalon, és ezen az oldalon olyan ítéleteket találunk, amelyek már jogerősek, és amelyek egy-egy új problémát kezeltek, vagy új problémát vetettek fel, anélkül, hogy az ítéletet bárki is magyarázná, vagy abból konklúziót vonna le, tulajdonképpen csak arra ad lehetőséget az adott PTK könyvvel foglalkozó más bíráknak, hogy közvetlenül lássák ezeket az ítéleteket, ezeket a gondolatmeneteket, és azokat esetleg felhasználják a saját ítéletükben, akár forrásként, akár ellenpéldaként.
Találtak az új polgári törvénykönyvben ebben a munkában olyan intézményt, vagy új rendelkezést, amit nehezebben lakik be a jogalkalmazás?
A jogegységi csoportok munkája még nem tart itt. A felkerült ítéletekhez a bírák véleményeket, kommenteket fűzhetnek. Ezek között azonban nem találunk olyan jellegűeket, amelyek általános jelleggel egy problémát feltárnának, és arra valamilyen javaslatot fogalmaznának meg. Ezt a fajta megközelítést inkább az új polgári törvénykönyv tanácsadó testülete tette magáévá, amelyik szintén havonta ülésezik Mennyhárd Attila professzor úr vezetésével, és amelynek a jogértelmezéseit viszont már nagyobb számban láthatjuk viszont a Kúria honlapján. Például a közös tulajdonnal kapcsolatban fogadtak el jogértelmezéseket, és a legutóbb épp a jogi személyek szabályozásának kogenciájáról, diszpozitivitásáról tárgyaltak.
El tud jutni a jogértelmezés addig, hogy azt mondja, hogy a legjobb jogértelmezés az volna, ha ezt az intézményt más tartalommal szabályozná a jogalkotó?
Elvileg lehetséges egy ilyen következtetés, de a mi feladatunk alapvetően a jogértelmezés, és a jogértelmezés ott fejeződik be, ahol a jogalkotás kezdődik. Tehát ha ilyen következtetésre jutna a jogértelmezést végző bíróság, akkor kezdeményezéssel kellene élni a jogalkotó felé. Ilyen kezdeményezések az új PTK-val kapcsolatban még nem születtek. Úgy látta az új polgári törvénykönyv tanácsadó testület, hogy azok a kérdések, amelyek eddig felmerültek, azok jogértelmezés útján tisztázhatók.
Vagyis a rendszer önmagában koherensnek tekinthető, amit az új polgári törvénykönyv kialakított, ez ezt is jelenti?
Azt jelenti, hogy alkalmazhatatlan és jogértelmezéssel alkalmazhatóvá nem tehető jogi rendelkezéssel nem találkoztunk.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke nemrég itt az Inforádió arénájában arról tájékoztatott, hogy nem lesz új közigazgatási bírósági rendszer, azaz a munkaügyi bíróságok rendszer és a közigazgatási rendszer az a jelenlegi formájában marad, de új eljárásrendre nagyon nagy szükség van. Kallas Tibor kollégium vezető úr viszont épp azt mondta minap, hogy a rendszer nem épült ki teljesen, és 18-tól teljesen új más szelek fognak fújni. Mi lesz akkor a közigazgatási bíráskodásban?
Valószínű, hogy az eltérő felfogás mögött részben a nyilatkozatok időbelisége is rejlik, hiszen a Kalas kollégium vezető úr által tett nyilatkozat már a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény parlamenti elfogadása után született, és tulajdonképpen konstatálja azt a tényt, hogy az új közigazgatási perrendtartás regionálissá teszi a közigazgatási bíráskodást, illetve szól egy kiemelt hatáskörű közigazgatási bíróságról, amely a fővárosi törvényszéken működik. Időközben egy újabb fejlemény is történt ebben az ügyben.
Köztársasági elnök úr
az alkotmánybíróság állásfoglalását kérte abban, hogy jogalkotás technikailag elfogadható-e az a megoldás, hogy nem kétharmados törvény tartalmazza ezeket a kétségtelenül szervezeti jellegű következményeket is tartalmazó jogi előírást. Nyilvánvaló, hogy az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben állást foglal majd, de mindez azt gondolom nem érinti azt, amit Kalas kollégium vezető úr is említett, hogy szakmai konszenzus alakult ki abban a kérdésben, hogy a közigazgatási bíráskodás szervezetrendszerét véglegesíteni kell, ami a rendszerváltás óta nem történt meg, hiszen 1991-ben csak ideiglenes szabályokat alkotott az akkori magyar parlament, és bizony szükség van arra a közigazgatási bírák számára is, hogy előttük álljon egy közigazgatási bírói szakmai karrier lehetősége. A jelenlegi helyzetben, ahol közigazgatási és munkahogyi bírósági bíróként kezdhetik a szakmai pályafutásukat, és ezt követően nincs e minőségben előrelépési lehetőség. Legfeljebb a kúriára lehet közigazgatási bíróként kerülni, ami egyszerűen a közigazgatási és munkahogyi bíróság létszámának és a kúria közigazgatási bírái létszámának összevetéséből láthatóan nem egy tipikusan járható út. Ez elbátortalaníthatja azokat a kiváló közjogi szakembereket, akik bíróságra szeretnének jönni dolgozni. Ez nem helyes, és a bíróságok, mint tudásközpont működtetésére hátrányos következménnyel járnak.
Az lesz az elképzelés, hogy a közigazgatási munkaügyi regionális kollégium meg a bíróságok kis piramisait, amik most a rendszer oldalán állnak külön, azt bevonják a nagy bírósági rendszer piramisába, és ha igen, akkor hova?
Valóban ez volt az elképzelés, azzal, hogy egy kiemelt hatáskörű közigazgatási bíróságot irányzott elő a törvény, ezzel tulajdonképpen ennek az igénynek is megfelelt. Más oldalról pedig az is nyilvánvaló, hogy vannak olyan kiemelkedő jelentőségű közjogi jogviták, gondolok itt a versenyügyekre, a közbeszerzési ügyekre, amelyek kiemelt és speciális szakértelmet igényelnek. Amit részben lehet teljesíteni azzal, hogyha bírói tanácsok döntenek első fokon, tehát három bíróból, hivatásos bíróból álló tanács, részben pedig azzal, ha valóban módot adunk egyes bíráknak arra, hogy ezekre a jogterületekre specializálódjanak. Ez egyébként a kúrián is így történik, hiszen a közbeszerzési és versenyügyeket egy-egy meghatározott tanács bírálja el.
Honnan lesznek a felállítandó hármas tanácsokhoz elegendő számú bírók, amikor a bírói kar létszáma az utóbbi időszakban nem növekszik?
Ez egy jó kérdés, de miután a közigazgatási és munkahogyi bíróságok létszáma állandósult, és ez ugye minden megyében működött, kialakult egy természetes utánpótlása egy esetleges felsőbb bíróságnak is. Én azt gondolom, hogy egy komoly bírói gyakorlat, vagy a közigazgatásban betöltött komoly szakmai státusz, hosszabb életút, az predesztinálja arra a szakembereket, hogy közigazgatási bíróként dolgozzanak.
Most közigazgatási és munkaügyi bírósági rendszer van, különállóan a nagy bírósági rendszertől. Mi lesz a munkaügy sorsa? Ez egy nagyon érzékeny terület egy munka alapú társadalomban.
Maga a törvény sem változtat ezen az alapálláson, tehát a közigazgatási és munkahogyi bíróságok minden megyében megmaradnak. Az elképzelések szerint, amit a törvény tükröz, és amely ha aláírásra kerül 2018. január 1-től lép hatályba, az ingatlan ügyeket és szociális ügyeket meghagyja minden megyei közigazgatási és munkahogyi bíróságon. Csak a talán elmélyültebb szakmai megközelítést igénylő, bonyolultabb közigazgatási ügyekhez regionalizálja, és a regionális bíróságok neve is közigazgatási és munkahogyi bíróság azzal, hogy a közigazgatási ügyszak az szélesebb hatáskörben jár el, mint a nem regionális székhely közigazgatási és munkahogyi bíróságok közigazgatási ügyszaka.
Ez a szervezetrendszer kérdése eddig, az eljárásjog az teljes konszenzusos és világosan kialakult, hogy mi szerint kell majd ezeket az eljárásokat lefolytatni?
Az eljárásrendben tulajdonképpen behozzuk azt a lemaradásunkat, ami a nyugat-európai sztenderdekhez képest világosan látszik. Ez egyrészt a hatáskör megállapítás dogmatikájában, módszerében érhető tetten. Másrészt tartalmaz azokat a korszerű megegyezés alapú aktív bírói fellépést jelző rendelkezéseket, amelyek alapját képezik ma a nyugat-európai közigazgatási bíráskodásnak is. A hatáskört illetően a generálklauzula elvét követi, tehát nem köti a közigazgatási bírósági hatáskört egy döntési formához, a határozathoz, és nem azt mondja, hogy a határozat felülvizsgálatát végzi a bíróság, hanem abból indul ki, hogy az állam, a végrehajtó hatalom közigazgatási hatalmat gyakorol, közigazgatási hatalmat fejt ki, ilyen tevékenységet végez, és ha a közhatalmával él, akkor ez az aktus önmagában megalapítja a bírósági hatáskört, az pedig az egyes eljárásfajták, tehát hogy határozat felülvizsgálata történik, vagy mulasztás felülvizsgálatát végzi a bíróság, vagy valamilyen kötelezést kell kimondania, ezekkel az eljárásfajtákkal konkretizálja ezt az általános generálklauzula elvet. Így módon valójában a végeredményt illetően nincs nagy változás, tehát nem bővül ki érezhetően a közigazgatási bírósági hatáskör, de mégis megközelítésében sokkal modernebb, sokkal jobban alkalmazkodik az alkotmányos igényekhez. Mondok egy példát, ha ma valaki kinyitja a Kúria honlapját, akkor a friss hírek között a legutóbbi jogeset, amit látunk, az arról szól, hogy valaki kapott egy építési engedélyt, majd észlelve, hogy az építési engedély az építési szintet egy méterrel eltévesztve, hibásan határozta meg, kérték az építési engedélyről szóló határozat kijavítását. Az építési engedélyező hatóság hozott egy kijavító végzést, amiben egy méterrel megemelte az egész épületnek a terepszintjét. Ezzel az egy méter szintemelkedéssel viszont elvette a szomszéd kilátását. A szomszéd hiába próbálta érvényesíteni az igényét bíróságon. A bíróságok nem voltak hajlandóak foglalkozni az igényével, mert a kijavító végzés ellen nincs bírói út. A kúriának kellett végső soron kimondania, hogy nem a döntés formája, ami meghatározza a bírói hatáskört, hanem a döntés tartalma, az pedig, hogy a terepszintet egy méterrel felemelték, ez érdemi kérdés, nem pedig egy elírás vagy téves adat.
Vagyis az értelmezés elvezetett a józanész szerinti megítéléshez.
Így van, és tulajdonképpen megelőlegezi már azt a megközelítést, amit az új közigazgatási perrendtartása generál klauzulával a közjogi jogvita bíróság elé vihetőségével kapcsolatban kimond.
Az új közigazgatási eljárási szabályokban a fegyveregyenlőség elvének van-e valamilyen helye, ami a polgári eljárásban teljesen természetes?
Valóban a közjogi perekben még inkább indokolt az, hogy a bíró egyfajta kiegyenlítő szerepet játszon. És ezt úgy tudja megfelelően elérni, ha sokkal aktívabban léphet fel a perben, ha a felekkel megtárgyalhatja az ügy lényegét, az ügy tartalmát, és közösen jutnak el a helyes döntésre.
Ez magyarán azt jelenti, hogy elmondja a feleknek, hogyha ön ezt képviseli, ön pedig ezt, akkor nekem az a lehetőségem, hogy így meg így döntsek, gondolja végig, hogy mit szeretne?
Vagy felhívhatja a figyelmet arra, hogyha az egyik fél adott tényállítása mellé adott bizonyítékokat állít, akkor a bizonyíték elfogadása esetén ilyen, a bizonyítás sikertelensége esetén olyan döntés várható. Tehát egyfajta előrelátható keretek közé szorítja a bírósági eljárást, ami mindkét fél számára hasznos, hiszen nem zsákba macskát vesz, amikor az ítélethozatalra vár.
És akkor a közigazgatási bíráskodás rendszere az ugyanúgy benne marad a rendes bíráskodás rendszerében, lehet menni egyre följebb és följebb, míg a dolog el nem jut a kúriáig.
Így van, de a kúriát érintően is jelentős változást mutat a közigazgatási perrendtartás, ugyanúgy, ahogy a polgári perrendtartás felülvizsgálati szabályai, és a mi szempontunkból azt hiszem, hogy ez az egyik legjelentősebb változás, mert most kap lehetőséget a kúria arra, hogy belépjen a modern legfelsőbb bíróságok korszakába, amikor nem egyszerűen jogorvoslati fórumként kötelezően foglalkozik minden kérelemmel, hanem van egyfajta diszkrecionális joga, amely diszkrecionális jogát, a kérelmek közötti választás jogát annak érdekében és abból a célból gyakorol, hogy a jogrendszert kulcs problémáit érintő kérdésekre koncentrálhassa azokat az ügyeket, amelyeket befogad és érdemben tárgyal.
Tehát ami a jogrendszer egységes, a jogalkalmazás egységesítése szempontjából releváns, azt tárgyalja, ami nem, azt meg azt mondja, hogy köszönöm.
Így van, de a dolog mégsem ennyire elméleti jellegű, hiszen egy kúriától is joggal várhatja el egy állampolgár, hogyha a kúria kialakult gyakorlatával ellentétes, a jogegységet rontó ítélet születik, azzal a kúria mégiscsak foglalkozon és tegye azt helyre. Tehát az egyéni szempont, az egyéni érdek is megjelenik a kúria eljárásában a jogegységi szempont mellett.
Ezért diszkrecionális, hogy ezt mindig mérlegelik esetről esetre, és ami ennek a vagy több kritériumnak megfelel, azt befogadják.
Így van, és ennek az évnek 2017-nek az elsőrendű feladata az lesz, és erre kértem már a legutóbbi vezető értekezeten a kollégium vezetőtársaimat is, hogy ennek a befogadási eljárásnak a menetét pontról pontra kialakítsuk, megpróbáljuk azokat a vizsgálati szempontokat, mint egy szamárvezetőként előírni majd, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy valóban a kúriához illő ügyek kerüljenek érdemi elbírálásra, és a mi szempontunkból kevésbé jelentős ügyek, azok ne rabolják a munkaidőnket és a munkaerőnket. Gondolok itt például arra, amikor két bíróság egyformán ítélt meg egy jogkérdést, és az ráadásul egybecseng a kúria korábbi gyakorlatával is.
Akkor minek?
Akkor fölösleges, hogy a kúria újabb ítéletet hozzon.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Darák Péter, a kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.